A haditengerészeti szerződés.
BRB Walking. Kedves Watson, minden bizonnyal emlékszik még Phelpsre, az Abby Hallra, aki akkor járt ötödikbe, amikor maga harmadikba. Lehet, hogy még azt is tudja, hogy a nagybátyám jóvoltából kitűnő állást kaptam a külügyminisztériumban. Becsültek és tiszteltek, de most egy rettenetes szerencsétlenség véget vethet szépen ívelő pályámnak. Nincs értelme, hogy megírjam a szörnyű esemény részleteit. Ha eleget tesz a kérésemnek, úgy is elmondhatom személyesen. 9 hétig ideglázban feküdtem, és még most is nagyon gyenge vagyok. Nem tudná-e elhozni hozzám a barátját, Mr. Holmes-t? Szívesen meghallgatnám, mi a véleménye az ügyről, bár az illetékesek azt mondják, hogy nincs mit tenni. Kérem, próbálja meg ide csábítani, mégpedig minél hamarabb. Rettenetes feszültségben élek. Minden perc egy örökké valóságnak látszik. Mondja meg neki, hogy nagyra becsülöm a képességeit, és csak azért nem fordultam hozzá hamarabb, mert a végzetes csapás óta szinte még nem is tértem magamhoz. Most újra tisztább a fejem, de el sem merem hinni, annyira félek a visszaeséstől. Olyan gyenge vagyok, hogy tolba mondom ezt a levelet is, mint az írásból láthatja. Kérem, próbálja meg magával hozni. Hajdani iskolatársa, Percy Phelps. Volt ebben a levélben valami, ami szíven ütött. A szánalomra méltó esedezés, hogy Holmes-t vigyem magammal. Annyira meghatottam, hogy egyedül is megpróbáltam volna mindent, bármilyen nehéznek ígérkezett is az ügy, de tudtam, hogy Holmes örömmel segít, olyan szívesen ad tanácsot, amilyen szívesen fogadják. Egy órával a reggeli után ott voltam ismét a jól ismert Baker Street-i szobában. Holmes a kis asztalnál ült házi kabátban, valami vegytani kísérletet végzett.
Miről van szó?
Átadtam neki a levelet. Nagy figyelemmel olvasta.
Nem sokat tudunk meg belőle.
Jegyezte meg és visszaadta. Szinte semmit.
De a kézírás érdekes.
Nem ő maga írta.
Tudom, egy nő írta.
Nem, biztosan férfi írta, kiáltottam.
Női írás. Méghozzá erős akaratú nő írása. Tudja, a nyomozás kezdetén az is számít, hogy megtudtuk, hogy a barátja szerencséjére vagy szerencsétlenségére egy kivételes jellemű nővel van közeli kapcsolatban. Már is érdekel ez az ügy. Ha maga is útra kész, indulhatunk Walkingba. Megnézzük a bajba keveredett diplomatát és a hölgyet, akinek a leveleit tolba mondja.
Kedvezett nekünk a szerencse, még elértük a legközelebbi vonatot a Waterloo pályaudvaron, és egy óra múlva már Walking hangás rétjein és fenyőfái közt sétáltunk. Biarbré egy nagy parkban álló ház volt, alig néhány percre az állomástól. Beküldtük a névjegyünket, bevezettek minket egy szépen berendezett fogadószobába. Néhány perc múlva egy köpcös ember lépett be, és nagyon szívélyesen üdvözölt. Közelebb lehetett a 40-hez, mint a 30-hoz, de piros posgás képe. Fürge szeme láttán inkább valamiféle kövérkés és haszontalan iskolás fiúnak tartotta az ember, mint férfinak. Örülök, hogy eljöttek, mondta, és hevesen megrázta a kezünket. Percy hajnal óta magukat emlegeti. Szegény fickó, ez az utolsó szalmaszál. Az apja meg az anyja megkért, hogy fogadjam magukat. Neki kínszenvedés volna beszélni erről az eseményről.
A részleteket még nem ismerjük,
mondta Holmes.
Láttam, hogy maga nem tartozik a családhoz.
Új ismerősünk meglepődött, de aztán végignézett magán, és nevetni kezdett. Szóval észrevette az óraláncomon a G.H. betűket, mondta. Egy pillanatra azt hittem, hogy ez valami bűvész mutatvány. Joseph Harrison vagyok, és mivel Percy a hugomat Annie-t veszi feleségül, én mégiscsak rokonságba fogok kerülni vele. A hugom ott is van mellette a szobájában. Ő ápolta az elmúlt 2 hónapban, de talán mehetnénk is, mert Percy már nagyon türelmetlen. Átmentünk egy másik szobába, nem messze a fogadószobától. Minden zugát, minden sarkát virágot díszítették. Maga a szoba félig nappali, félig háló volt. Az ablakon beáradt a kert, a balzsamos nyári levegő illatárja, az ablak előtti heverőn pedig egy sápadt, törődött fiatalember feküdt. Egy nő üldögélt mellette, és mikor beléptünk, felállt. Elmenjek, Percy? kérdezte. A férfi megfogta a kezét, hogy el ne mehessen. Hogy van, Watson? Üdvözölt barátságosan. Meg sem ismertem ezzel a nagy bajusszal, de azt hiszem maga sem ismerne rám egy könnyen, ha nem tévedek, ez Mr. Sherlock Holmes a maga híres barátja. Gyorsan bemutattam őket egymásnak, leültünk. A köpcös férfi magunkra hagyott bennünket, de a húga ott maradt, fogta a beteg kezét. Érdekes nő volt. Alacsonyabb és erősebb a megszokottnál, a bőre gyönyörű, olajbarna, a szeme olaszosan nagy és sötét, a hajkoronája csodálatosan fekete. Mellette még sápadtabbnak, még megviseltebbnek látszott társának fehér arca. Nem akarok visszaélni a türelmükkel, mondta Phelps, és felült a heverőn. Mindjárt a közepén kezdem. Szerencsés és boldog ember voltam, éppen nősülni készültem, amikor ez a váratlan és végzetes balszerencse tönkretette az életemet. Mikor a nagybátyám a jelenlegi kormányban külügyminiszter lett, több titkos munkát rám bízott, és mivel mindig sikerrel oldottam meg a feladatot, jó véleménye volt tudásomról és tapintatomról. Körülbelül 2 héttel ezelőtt, pontosan május 23-án behívott a dolgozó szobájába, megdicsért, hogy jól végeztem a munkámat, és elárulta, hogy újabb bizalmas feladatot oszt ki rám.
Ez itt, mondta egy szürke irattekercset vett elő az asztalból, az Anglia és Olaszország közötti titkos szerződés eredeti példánya.
A sajtó sajnos már megneszelt valamit a dologról. Nagyon fontos, hogy semmi további ne szivárogjon ki róla. A francia vagy az orosz nagykövetség óriási összeget fizetne, ha megtudhatnám, mi van ebben az iratban. Ha nem volna elengedhetetlenül szükséges, hogy lemásoljuk, ki sem adnám a kezemből. Van íróasztal a szobájában?
Van, uram.
Fogja a szerződést és zárja el. Kiadom az utasítást, hogy maga itt maradhat, mikor a többiek elmennek, és akkor nyugodtan másolhatja, nem fogják kilesni a titkot. Ha elkészült a munkával, zárja el az eredetit, a másolatot is, és holnap reggel személyesen adja át nekem. Fogtam az írást, mindent úgy csináltam, ahogy mondta, és megvártam, hogy a többiek elmenjenek. Egy szobatársamnak, Charles Gorónak volt valami hátralékos munkája, magára hagytam, elmentem vacsorázni. Mire visszajöttem, már elment. Sietni akartam a munkámmal, tudtam, hogy Joseph, Mr. Harrison, akivel az előbb találkoztak, a városban van, és hogy a 11-es vonattal utazik haza Walkingba. Szerettem volna elérni azt a vonatot, ha lehetséges. Belenéztem a szerződésbe, és láttam, hogy a nagybátyám nem túlzott, mikor végzetesen fontosnak nyilvánította. Nem akarok a részletekről beszélni, de annyit elárulhatok, hogy Nagy-Britannia és a hármas szövetség kapcsolatait szabályozza, és csak haditengerészeti kérdésekről volt szó benne. A végén a szerződést megkötő magasrangú megbízottak aláírása. Végigfutottam az egészet, aztán nekiültem a másolásnak. Hosszú irat volt, 26 cikkely francia nyelven. Iparkodtam, ahogy csak tudtam, de 9 órára csak 9 cikkellyel készültem el. Láttam, hogy a vonatomat már nem érhetem el. Szédültem, üres volt a fejem, talán a vacsora, talán az egész napi munka miatt. Egy csésze kávé talán felébresztene. A lépcsőházban a portás fülkében egész éjszaka ül egy portás. Ő szokott kávét főzni a túlórázó hivatalnokoknak a borszesz lámpáján. Csöngettem neki. Meglepetésemre egy asszony jelent meg a szobámban, egy középkorú, durva arcú, kötényes asszony. Azt mondta, hogy a portás felesége, ő szokott takarítani. Megrendeltem a kávét. Még 2 cikket lemásoltam, de álmosabb voltam, mint valaha. Felkeltem sétálni a szobában, hogy megmozgassam a lábam. A kávénak se híre, se hamva. El sem tudtam képzelni, hogy miért nem hozzák még. Kinyitottam az ajtót, kimentem a folyosóra, hogy utána nézzek. A szobámnak nincs más kijárata, csak ez a rosszul világított keskeny folyosó. Lementem a lépcsőn, és az előcsarnokban láttam, hogy a portás alszik a fülkéje mélyén, forra víz a borszeszlángon, kifröccsen a fazékból a földre. Már nyújtottam a karom, hogy felrázzam a portást, aki rendületlenül aludt, de egyszerre csak megszólalt a feje fölött a csengő, és ő felriadt. Mr. Phelps? Kérdezte csodálkozva. Lejöttem, hogy megnézem, mi van a kávémmal. Feltettem a vizet, de elaludtam, uram.
mondta, rám nézett, aztán fel a falra, a csengőre, és egyre döbbentebb képet vágott. De ha maga itt van, uram, kicsengetett? Kicsengetett? Kérdeztem. Milyen csengő ez? A maga szobájának a csengője, uram. Jeges kész szorította össze a szívemet. Valaki van a szobámban is. A féltett írás az asztalon hever. Felrohantam a lépcsőn. Végig száguldottam a folyosón. A folyosó üres volt, Mr. Holmes, és üres volt a szoba is. Minden úgy volt, ahogy hagytam. De a gondjaimra bízott irat eltűnt az asztalról. A másolat ott volt, de az eredeti eltűnt. Holmes felegyenesedett ültében, a kezét dörzsölte. Láttam, hogy nagyon kedvére való a történet.
És mit csinált?
Kérdezte. Rögtön tudtam, hogy a tolvaj az oldalkapu felőli lépcsőn jött fel, ha a másikon jön, találkozunk.
Biztos benne, hogy nem rejtőzködhetett egész idő alatt a szobában, vagy a maga szavai szerint is a nagyon rosszul világított folyósó?
Képtelenség, még egy egér sem tudnod megbújni. Nincs mi mögé elrejtőzni.
Köszönöm, kérem, folytassa?
Portás sápadt arcomról látta, hogy valami baj van. Feljött velem a lépcsőn. Mind a ketten kirohantunk a folyosóra, leszaladtunk a Charles Streetre vezető lépcsőn. Az oldalkapu csukva volt, de nem volt bezárva. Feltéptük, kiugrottunk az utcára. Világosan emlékszem, hogy a közeli templom órája 3-at ütött. 3:45 volt.
Ez fontos,
mondta Holmes, és felírta a kézelőjére. Karom sötét volt az éjszaka, meleg eső szemetelt. Egy lelket sem láttunk a Charles Street-en, de a sarkon, a Whitehall-on nagy volt a forgalom. Ahogy voltunk, kalapsapka nélkül kiszaladtunk a sarokra. A túlsó sarkon állt egy rendőr. Betörés, lihegtem. Egy nagyértékű iratot loptak el a külügyminisztériumból. Nem látott valakit erre?
15 óta vagyok itt, uram, mondta a rendőr. Azóta egy valaki járt erre, egy kockás kendőbe burkolózó magas idős asszony.
Az az én feleségem, mondta a portás. Más nem járt erre?
Más nem.
Akkor a másik úton ment a tolvaj, kiabálta a portás, és megrángatta a kabátom ujját. Nem tetszett nekem a dolog, és gyanakodni kezdtem, hogy mindenáron el akar távolítani innen. Merre ment az az asszony? Kérdeztem.
Nem tudom, uram, láttam, hogy erre jön, de nem volt okom rá, hogy szemmel tartsam, sietett.
Mennyi ideje látta?
Néhány perce.
5 percen belül?
Nem lehetett több, mint 5 perce.
Csak az idejét vesztegeti, uram, pedig minden perc számít, kiabálta a portás. Szavamra mondom, hogy a feleségemnek semmi köze az egészhez. Jöjjön az utca másik végére, ha nem jön, megyek egyedül.
És már futott volna az ellenkező irányba. Utána kaptam, elcsíptem a kabátját.
Hol lakik? Kérdeztem. Brixtonban, Ivy Street 16, felelte. Higgy el, hamis nyomot követ, Mr. Phelps. Jöjjön az utca másik végére, hát ha megtudunk valamit. Nem tehettem egyebet, megfogadtam a tanácsát. A rendőr is velünk tartott, itt is nagyon forgalmas volt az utca, sok ember járt kelt erre, de mindenki sietett, hogy behúzódjon valahova az eső elől. Senki sem elcsorgott az utcán, senki sem tudott felvilágosítással szolgálni. Visszamentünk a minisztériumba, átkutattuk a lépcsőházat és a folyosót, de hiába. A szobába vezető folyosót vajszínű linoleum borítja, nagyon jól látszanak rajta a lábnyomok. Gondosan megvizsgáltuk, de nem láttunk rajta idegen nyomot. A csengő zsinór éppen az asztalon fölött lóg. Aki csengetett, annak oda kellett jönnie az asztalomhoz, és miért csenget az ilyen bűnöző? Megoldhatatlan rejtély.
Az eset valóban szokatlan, és ezek után mit tett? Körülnézett a szobában, gondolom, hogy nem fedezie fel a betolakodó nyomait, szivar véget, ott felejtett kesztyűt, hajtűt, valami apróságot?
Semmit sem találtam.
Nem érzett valamilyen szagot?
Nem is gondoltam rá.
Pedig a dohányszaga nagy segítség lehet.
Nem dohányzom, éppen ezért gondolom megéreztem volna, ha dohányszag van a szobában. Semmi sem volt, ami útba igazíthatott volna. Ekkora már a Scotland Yard megtudta a dolgot, és egy nyomozó. Mr. Forbes meg is jelent, és nagy buzgalommal látott munkához. Elgondolhatja, mit éreztek az otthoniak, amikor látták, milyen állapotban vagyok. Szegény Annie-nek és anyámnak majd meghasadt a szíve. Nyilvánvaló volt, hogy elég sokáig fogok betegeskedni, éppen ezért szegény Joseph-et kitették ebből a szép szobából, ezt rendezték be nekem betegszobának.
9 hétig feküdtem itt eszméletlenül, vagy az ideglásztól tébolyodottan. Miss Harrison egész áldott nap velem volt, éjszaka pedig egy ápolónő viselte a gondomat, mert őrjöngésemben mindenre képes voltam, lassan kezdett tisztulni az agyam. De csak az utolsó 3 napban tért vissza az emlékező tehetségem. Ha a maga sem tud segíteni rajtam, elveszítem az állásom is, a becsületem is.
A beteget kifárasztotta a hosszú szónoklat. Visszahanyatlott a párnáira, a gondviselője egy pohárka erősítő orvosságot adott neki. Holmes szótlanul ült, a fejét hátravetette, a szemét lehúnyta, más talán azt hihette, hogy nem is figyel.
De én tudtam, hogy ez a legteljesebb összpontosítás jele.
A beszámolója olyan alapos volt, hogy csak egy-két kiegészítő kérdést kell feltennem. Egy dolog minden esetre nagyon fontos. Említette-e bárkinek is, hogy milyen munkát kell elvégeznie?
Senkinek.
Mondjuk Miss Harrisonnak?
Nem, nem is voltam itthon a megbízatás és a munka megkezdése közötti időben.
És egyetlen ismerőse sem kereste fel véletlenül?
Egyetlen egy sem.
Tudták az ismerősei, hogyan juthatnak be magához a minisztériumba?
Tudták, én magam mutattam meg nekik.
De ha nem szólt nekik a dologról, úgyis hiába való az érdeklődésem.
Nem szóltam senkinek.
Mit tud a portásról?
Semmit, csak azt, hogy kiszolgált katona.
Melyik ezredben szolgált?
Ezt véletlenül tudom, a Coldstream gárda ezredben.
Köszönöm.
Maga szerint, Mr. Holmes, van reményre, hogy megoldódik ez a rejtély?
Kérdezte Miss Harrison egy kicsit talán éles hangon.
Ó, a rejtély, nem tagadhatom, az eset nagyon homályos és bonyolult, de megígérhetem, hogy megvizsgálom az ügyet, és tudatni fogom, ha valami figyelemre méltóra bukkanok.
Van valamilyen nyom, amin elindulhat?
7 nyomot is találtam az elbeszélésben, de még nem nyilatkozhatom róluk, meg kell vizsgálnom őket.
Gyanúsít valakit?
Magamat gyanúsítom.
Tessék?
Hogy túl gyorsan vonom le a következtetéseimet.
Menjen vissza Londonba és vizsgálja meg a nyomokat.
Kitűnő tanács, Miss Harrison.
Mondta Holmes, és már is indult.
Azt hiszem, Watson, nem is tehetnénk okosabbat. Ne tápláljon indokolatlan reményeket, Mr. Phelps. Nagyon szövevény. Kényes ez az ügy.
Izgatottan várom vissza magukat,
mondta a diplomata.
Holnap is ezzel a vonattal fogok érkezni, sajnos valószínűleg kedvező hírek nélkül.
Isten áldja meg, hogy eljön, mondta betegünk. Valósággal újjászülettem, mert tudom, hogy mégis történik valami.
Szegény fiú, és nem tudom, ki tudjuk-e cibálni belőle. Mi a véleménye Miss Harrisonról?
Határozott nő.
Igen, de igazán derék teremtés, ha nem tévedek. Egy Northumberland vidéki vasiparos gyereke ő is, a bátyja is. Phelps télen járt arra, akkor jegyezte el, és most a lány lement hozzájuk, hogy megismerkedjen Phelps szüleivel. A bátyja elkísérte. Mikor a baj megtörtént, a lány Wokingban maradt, hogy ápolhassa a szerelmesét, és ez a Joseph éppen elég jól érzi magát ahhoz, hogy ő is megüljön egy kicsit. Láthatja, hogy már is nyomoztam utánuk a magam szakállára.
Azt mondta, hogy vannak nyomok, amiken elindulhat.
Több nyom is van, de csak további vizsgálatokkal dönthetjük el, melyik mit ér. Legnehezebb a cél és értelem nélküli büntetteket kideríteni. Ennek a büntetnek célja és értelme van. Ki húzhat hasznot belőle? A francia nagykövet? Az orosz nagykövet? Aztán azok, akik el akarják adni nekik a zsákmányukat? És végül Lord Holdhurst?
Lord Holdhurst?
Elképzelhető olyan helyzet, hogy egy államférfi örül, ha egy ilyen okmány véletlenül megsemmisül.
De nem az olyan becsületes államférfi, mint Lord Holdhurst. Másnap reggel találkoztunk is. Lementünk Wokingba. Ügyfelünkre most is tegnapi áldozatos ápolónője vigyázott, és a beteg sokkal jobban volt. Föl is állt a heverőről, méghozzá könnyedén, mikor beléptünk. Izgatottan üdvözölt bennünket, és megkérdezte, van valami újság?
Sajnos, ahogy számítottam rá, Nem hoztam semmi kedvező hírt.
A Holmes?
Beszéltem Forbes-szal. Felkerestem a nagybátyját. Elindítottam a nyomozást néhány szálon. Talán mehetünk vele valamire.
De azért nem adta föl a reményt?
Szó sincs róla.
Áldja meg az Isten ezekért a szavakért, mondta Miss Harris.
Ha van bennünk türelem, ha van bennünk lelki erő, ki fog derülni az igazság.
Akkor mi több újságot mondhatunk magának, mint maga nekünk,
mondta Phelps, és visszaült a heverőre.
Reméltem, hogy történik valami.
Volt egy kis kalandunk az éjszaka, és könnyen baj lehetett volna belőle,
mondta Phelps elkomoruló arccal, és mint a félelem villant volna meg a szemében. Tegnap volt az első nap, hogy éjszaka nem volt mellettem ápolónő.
Sokkal jobban éreztem magam, úgy gondoltam, hogy megleszek nélküle. De azért égett egy kis lámpa a szobámban, 2 óra tájban. Felületes alvásomból valami kis zaj felébresztett. Olyasféle zaj volt, mintha egér rágná az ablakdeszkát. Figyeltem a hangot, és azt hittem, hogy valóban ez az oka. De egyszerre csak hangosabb lett, és éles, fémes kattanást hallottam az ablak felől. Csodálkozva ültem fel. Semmi kétségem sem volt, hogy mi okozta a zajt. A halk zörgést az, hogy valaki egy szerszámot dugott be az ablaktáblák közé, a hangos csattanást pedig az, hogy az ár nyelvét visszanyomta. Körülbelül 10 percig nem történt semmi, mintha arra várt volna a betolakodó, hogy felébredek-e a zajra. Aztán gyenge nyikorgást hallottam, mert valaki óvatosan felhúzta az ablakot. Az idegeim már nem a régiek, nem bírtam tovább. Kiugrottam az ágyból. Feltéptem a fa ablaktáblát. Egy ember kuporgott az ablakban. Nem nagyon nézhettem meg, mert egy szempillantás alatt eltűnt. Valami köpenybe burkolozott, még a fél arcát is eltakarta. Csak egy dolgot láttam tisztán. Azt, hogy fegyver van a kezében. Hosszú késnek néztem. Megvillant a kezében, amikor sarkon fordult, és futásnak eredt.
Nagyon érdekes. És mit csinált utána?
Ha erősebb volna, kiugrottam volna az ablakon, hogy üldözőbe vegyem. Így csak a csengő zsinórját cibáltam, meg felvertem a házat. Nem valami gyorsan, mert a csengő a konyhában szól, a cselédség pedig odafenn alszik. Kiabáltam is. Joseph meghallotta, lejött és szólt a többieknek. Joseph és a lovász. Találtak is néhány lábnyomot az ablak alatt, de az idő mostanában olyan száraz volt, hogy nem követhették a nyomokat a fűben. De az út felőli fakerítésen azt mondják, van valami sérülés, valaki átmászhatott rajta, az egyik léc le is tört. Nem szóltam semmit a helybeli rendőrségnek, mert először is a maga véleményét akartam hallani.
Phelps elbeszélése elképesztő hatással volt Holmesra.
Barátom felpattant a székéből, és fel alá szaladgált a szobában, nem tudott parancsolni az idegeinek. A baj ritkán jár egyedül, mondta Phelps mosolyogva, bár látni lehetett rajta, hogy az éjszakai kaland nagyon megviselte.
Magának jól kijutott mindenből,
mondta Holmes.
Körül tudná járni a házat velem?
Talán jót tenne egy kis napfény. Joseph is elkísér minket. Én is, mondta Miss Harrison.
És sajnos nem lehet.
A Holmes és a fejét rázta.
Kérem, hogy maradjon itt, ne mozduljon a székéből.
Miss Harrison elégedetlen arccal ült le. A bátyja velünk tartott, 4-esben indultunk útnak. Átmentünk a fiatal diplomata ablaka előtti gyepre. Valóban láttunk is lábnyomokat a virágágyban, de reménytelenül elmosódottak és kuszák voltak. Holmes egy pillanatra legugolt a nyomok mellé, de aztán megunta a vállát és felállt.
Ebből nem sokat olvashatunk ki. Járjuk körül a házat, gondolkozzunk, miért éppen ezt az ablakot választotta a betörő. Azt hinni az ember, hogy a fogadószoba és az ebédlő nagy ablakait ígéretesebb kiindulási pontnak tartja.
De oda az útról jobban be lehet látni, mondta Joseph Harris.
Igen, persze, de ezzel az ajtóval is kísérletezhetett volna. Milyen ajtó ez?
Oldalbejárat a személyzetnek és a szállítóknak. Éjszakára természetesen be van zárva.
Próbáltak-e máskor is betörni a házba?
Soha, mondta Phelps.
Sok ezüstneműjük van, vagy bármi, amire különösebben fájni szokott a betörők foga?
Semmi komoly érték.
Holmes zsebrevágta a kezét, hozzá nem is illő, nem törődömséggel járta körül a házat, odaszólt Joseph Harrisonnak.
Hallom, hogy egy helyen a kerítést is megrongálta a betörő. Mutassa meg, kérem, hol?
Harrison a kerítéshez vezetett bennünket. Az egyik lécből valóban letörtek egy darabot. Egy szilánk még ott fityegett a törés helyén. Holmes leszakította, és gondosan szemügyre vette.
Gondolja, hogy ezt tegnap este törték le? A törés elég réginek látszik.
Lehet, hogy igaza van.
És semmi jele, hogy a túloldalon leugrott valaki, ezzel nem megyünk sokra. Térjünk vissza a hálószobába, és beszéljük meg a dolgot. Miss Harrison, kérem, ne mozduljon el ma erről a helyről. Történjen bármi, ne hagyja el ezt a helyet. Életbevágóan fontos.
Megteszem, ha akarja, Mr. Holmes, mondta a lány meglepődve.
És ha lefekszik, zárja be ennek a szobának az ajtaját kívülről, és vigye el a kulcsot. Ígérje meg, hogy megteszi.
És mi lesz Percyvel?
Velünk jön Londonba.
És én maradjak itt?
Az ő kedvéért. Neki segít vele. Gyorsan ígérje meg.
A lány bólintott. Mit tegyünk, Mr. Holmes? Kérdezte Percy Phelps.
Utána járunk ennek a dolognak is, de ne feledkezzünk meg a fontosabbikról. Nagy segítséget jelentene számomra, ha velünk jönne Londonba.
Most mindjárt?
Amennyi idő alatt el tud készülni, mondjuk egy óra múlva.
Elég erősnek érzem magam, csak ugyan segíthetek vele valamit?
Nagyon sokat.
Azt akarja, hogy Londonban töltsem az éjszakát?
Éppen erre szerettem volna kérni.
Minden úgy történt, ahogy Holmes elrendezte. De Holmes még egy meglepetést tartogatott nekünk, mert amikor az állomásra értünk, felültetett minket egy vonatra, és nyugodt hangon azt mondta, hogy neki esze ágában sincs eljönni Walkingból.
Egy-két dolognak utána szeretnék nézni, mielőtt elmegyek innen.
Mondta.
A maga távolléte, Mr. Phelps, meg fogja könnyíteni a munkámat. Nagyon hálás lennék, Watson, ha Londonba érve nyomban a Baker Streetre vinni a barátunkat. Maradjon vele, míg haza nem érek. Reggeli idejére én is hazaérek, mert van egy vonat, amelyik reggel 8-kor van a Waterloo pályaudvaron.
És mi lesz a londoni nyomozással? Kérdezte Phelps panaszosan.
Arra holnap is ráérünk. Azt hiszem, hasznosabb munkát végezhetek most itt.
Mondja meg a többieknek a Biarbréban, hogy holnap este remélhetőleg hazatérek, mondta Phelps, mikor a vonat megindult.
Nem hiszem, hogy eljutok oda.
Mondta Holmes. Nem sokkal reggel 8 óra után egy kocsi állt meg a ház előtt, és barátom kászálódott ki belőle. Láttam az ablakból, hogy a bal keze be van kötve, és hogy az arca nagyon komor és sápadt. Kudarcot vallott, kiáltotta Phelps. El kellett ismernem, hogy igaznak látszik, amit mond. A megoldást valószínűleg itt kell keresnünk Londonban, tettem hozzá Phelps nagyot nyögött. Nem tudom, mi lesz, mondta. Mennyi mindent vártam a visszatértétől, de a keze nem volt bekötve tegnap. Mi történhetett vele? Megsebesült Holmes, kérdezte, amikor belépett.
Csak egy karcolás.
Mondta, és üdvözlésül biccentett.
Azt is sem magam ügyetlenségének köszönhetem. A maga ügye, Mr. Phelps, az egyik legnehezebb eset, amivel valaha foglalkoztam.
Féltem is tőle, hogy még maga sem tudja megoldani.
Rendkívül érdekes tapasztalatokat szereztem.
A kötés izgalmas kalandokat sejtett, mondtam. Nem árulná el, mi történt?
Reggeli után, kedves Watson, 30 mérföldön keresztül kitűnő szörnyi levegőt szívtam. Ne felejts el!
Az asztal már meg volt terítve, és éppen amikor csengetni akartam, megjelent Mrs. Hudson, behozta a kávét és a teát, néhány perc múlva pedig a letakart ételeket is. Letelepettünk az asztal mellé. Holmes farkas étvágyjal, én kíváncsian, Phelps pedig kétségbe esve.
Mrs. Hudson, felnőtt a pillanat nagyságához,
mondta Holmes, mikor a köriscsirkéről levette a fedőt.
Nem valami változatos a konyhája, de annyit ő is ért a reggelihez, mint a többi skótasszony. Maga mit kapott, Watson?
Csonkát tojással, feleltem.
És maga mit kér, Mr. Phelps? Körishúst, tojást, vagy inkább megnézi, és úgy választ valamit?
Köszönöm, én semmit sem kérek, mondta Phelps.
Ugyan, ugyan, nézze csak meg, mit rejteget a maga előtt levő tál?
Köszönöm, de inkább nem ennék.
De arra csak megkérhetem, hogy kínáljon meg engem,
mondta Holmes ravaszul hunyorítva.
Phelps levette a tálról a fedőt, felkiáltott. Az arca olyan fehér volt, mint a tál az asztalon. A tál közepén egy kékes szürke összesodort irat tekercs hevert.
Phelps felkapta, nézte, forgatta, aztán végig táncolt vele a szobán, a szívére szorította, örömében rikkantgatott, utána egy karosszékbe zuhant, annyira kimerült a nagy lelkendezésben, hogy konyakot kellett a szájába töltenünk, nehogy elájuljon.
Jól van, jól van.
Nyugtatgatta Holmes, megveregette a vállát.
Nem volt szép tőlem, hogy így ajtóstúl törtem a házába, de Watson a megmondhatója, hogy sohasem tudtam ellenállni az ilyen szimpadias jelenetek csábításának.
Phelps megragadta a kezét, még meg is csókolta. Az Isten áldja meg magát, kiabálta. Megmentette a becsületemet.
Már az én becsületem is kockán forgott,
mondta Holmes.
Legalább annyira gyűlölök eredménytelenül nyomozni, mint létfontosságú szerződéseket elveszíteni.
Phelps a belső zsebébe gyömöszölte az értékes iratot. Nem akarom a jól megérdemelt reggeliében megzavarni, de alig várom, hogy megtudjam, hol találta meg, és hogyan szerezte meg a szerződést.
Sherlock Holmes megitta a kávéját, neki látott a tojásos sonkának, aztán felállt, rágyújtott a pipájára, és leült a karos székébe.
Először azt mondom el, mit tettem, aztán azt, hogy miért.
Kezdte.
Elbúcsúztunk az állomáson, aztán a szép szörélyi vidéken sétáltam egyet, eljutottam egy csinos kis faluba, Ripleybe, meguzsonáztam a kocsmában, előrelátóan megtöltöttem a palackomat, és zsebre tettem néhány szendvicset. Estig maradtam Ripleyben, aztán megindultam megint Woking felé, és nem sokkal napnyugta után ott voltam a Biarbré villa előtt. Vártam, míg elnéptelenedik az út, bár azt hiszem, hogy különösebben sohasem forgalmas, és átmásztam a kerítésen be a parkba.
Nem volt nyitva a kapu? Kérdezte Phelps.
De igen, csak hogy nekem furcsa szokásaim vannak. Azt a helyet választottam ki a bemászásra, ahol a három fenyő van, mert ott a legkönnyebb bejutni, és oda a legnehezebb ellátni a házból. Megbújtam a bokrok közt, egyiktől a másikhoz kúsztam, ez mentsen a drágom térdének szégyelni való állapotát, míg csak el nem értem a maga beteg szobájának ablaka alatti rododendron bokrokat. Lekuporodtam és vártam. A maga szobájában nem volt becsukva a fa ablaktábla. Láttam, hogy Miss Harrison az asztalnál ül és olvas. 10:45-kor becsukta a könyvét, bezárta az ablakot és elment. Hallottam, hogy becsukja az ajtót, és biztos voltam benne, hogy megfordítja a kulcsot a zárban.
A kulcsot a zárban? Visszhangozta Phelps.
Igen. Én kértem meg Miss Harrisont, hogy zárja be kívülről az ajtót, és vigye magával a kulcsot, ha lefekszik. Mindent úgy is tett, ahogy mondtam, és ha ő nem segít nekünk, alig ha volna most az irat a maga zsebében. Miss Harrison elment tehát, a lámpák kialudtak, és én a rododendron bokorban kuporogtam. Szép éjszaka volt, de azért csak fárasztó a virrasztás. Igaz, van benne valami olyasféle izgalom, amit a vadász érez a vízmosás mellett nagy vadra várva. De nagyon sokáig tartott. Egy toronyúra Wokingban minden negyed órát jelzett, bár néha már-már azt hittem, hogy megállt. Végre 2 óra tájt hallottam, hogy egy reteszt félrehúznak, és kulcs fordul a zárban. A személyzeti ajtó kinyílt, és egy pillanat múlva Mr. Joseph Harrison jelent meg a holdfényes éjszakában.
Joseph! Kiáltotta Phelps.
Kalap nem volt rajta, fekete köpeny terített a vállára, hogy egy szempillantás alatt el tudja takarni az arcát, ha baj van. Lábújhegyen végigment a fal tövében, egy hosszú pengéjű kés dugott be az ablaktáblák közé, és hátra nyomta a zár nyelvét. Feltolta az ablakot, aztán a fa ablaktáblák közé dugta a kést, felütötte a csappantyút és benyitott. Búvó helyemről tisztán láttam a szobát és Joseph minden mozdulatát. Meggyújtotta a kandalló párkányon levő két gyertyát, és felhajtotta az ajtó közelében a szőnyeget. Lehajolt, kiemelt egy kockát a padlóból, amilyet a szerelők szoktak szabadon hagyni, hogy a gázvezeték csatlakozásaihoz hozzáférhessenek. Ez a kocka például a konyhába levezető elágazás csatlakozását borította. Ebből a rejtek helyből húzta ki az irattekercset, visszatette a padló kiemelhető darabját, megigazította a szőnyeget, eloltotta a gyertyákat, és egyenesen a karomba sétált, mert már lestem az ablak alatt. Elszántabb volt, mint hittem volna. Kétszer is földhöz kellett teremtenem Joseph Urfit, hogy elismerje a vereségét, és még így is megvágta a kezemet a késével. Gyilkos szemmel nézett rám, valóban csak egy szemmel, mert a másikra már nem látott a küzdelem végére, de aztán hajlott az okos szóra, és szépen átadta a papírokat. Futni hagytam, de ma reggel mindent megtáviratoztam Forbesnak. Ha gyorsan cselekszik, és el tudja csípni a jó madarat, rendben van. De ha a kalitka üres lesz, és én erre számítok, mire megérkezik, a kormány csak örülni fog neki. Gondolom, sem Lord Holdhurst, sem pedig Mr. Percy Phelps nem ragaszkodik hozzá, hogy az ügy akárcsak a rendőrbíróság elé kerüljön.
Édes Istenem!
Mondta ügyfelünk.
10 hétig gyötrődtem, és nem tudtam, hogy a papírok ott vannak a szobában.
Pedig ott voltak.
És a Joseph tolvaj. Sőt, még rosszabb.
Az ember nem is nézné ki Josephből, hogy ilyen veszélyes és bonyolult jellem. Ma hajnalban megtudtam tőle, hogy sok pénzt vesztett tőzsdejátékon, és hogy mindenre képes, ha segíteni tud vele saját magán. Végtelenül önző ember, sem a húgának, a boldogsága, sem a maga becsülete nem volt fontos számára. Annyira megörült ennek az alkalomnak.
Percy Phelps hátradőlt a székében. Egészen elszédültem attól, amit mondott. Forog velem a világ. Milyen vak voltam.
Az események láncolata, már amennyire összetudtam állítani, a következő. Joseph Harrison a Charles Street felől ment be a minisztériumba. Ismerte a járást, egyenesen a maga szobájába ment. Éppen akkor, amikor maga elhagyta a szobát, látta, hogy a szoba üres, csengetett, de aztán észrevette, az asztalon lévő szerződést. Egyetlen szempillantással felmérte, hogy a vakszerencse egy nagy fontosságú titkos iratot vetett eléje. Gyorsan zsebredugta, és eltűnt. Emlékezzék csak, eltelt 1-2 perc, mire az álmos portásnak eszébe jutott, hogy felhívja a figyelmét a csengőre. Ez alatt az idő alatt a tolvaj eltűnt. Az első vonattal Wokingba utazott. Alaposan szemügyre vette a zsákmányát, látta, hogy kincset ér, elrejtette a lehető legbiztosabb helyre, és 1-2 nap múlva el akarta vinni a francia nagykövetségre, bárhova, ahol sok pénzt kaphatott volna érte. De maga váratlanul megjelent. Egy szempillantás alatt kitették a szűrét a szobájából, és attól a másodperctől fogva legalább 2 mindig ott voltak a szobában.
Ugye nem volt Josephnak semmiféle gyilkos szándéka, kérdezte Phelps. Csak szerszámnak használta a kést.
Lehet,
mondta Holmes, és megvonta a vállát.
De én a magam részéről egyetlen pillanatra sem bíznék meg Joseph Harrison úr szívjóságában.